Most már csak az a kérdés, hogy mit mondhatok én ezek után, az elhangzott előadások és elemzések után, anélkül, hogy ne ismételjek valamit, ne ugyanarról beszéljek, és legfeljebb másképpen. Hát úgy kerültem ebbe a programba, hogy felajánlkoztam, mint tartalékjátékos. Ha netalán tán a külföldi kedves barátunk András nem tud megérkezni, hogy akkor én betöltöm a hézakot. De itt nem maradt hézak. Hát mit töltsek én be? Engedjétek meg, hogy elmondjak egy emlékemet. Hát ha talán az alkalomhoz méltó hangulatot fölidézhetjük. 1963-ban már a hónapra nem emlékszem. Pozsony Eperjesen jött, összeüttek a szlovákiai magyar írók kétnapos tanácskozásra. Akkor még volt rá idejük is, lehetőségük és kedvük is két napig tanácskozni. Ez akkor volt, amikor Tőzi Rálpád cikke az Egy szemlélet ellen után vita keletkezett, és ezt a vitát befejezendő rendezték ezt a kétnapos tanácskozást. Hát ültünk vagy 50-en egy hosszú összerakott asztal mellett abban a hosszú vendéglőben. És Tóth Tibor előadása után, részletező összefoglaló előadása után hozzászóltak sokan egymás után. És egyszer való tőlem jól messze egy ilyen vékon, cingár fiatalember emelkedett szólásra. Láthatóan zavarban volt, nem volt szokva a nyilvános szerepléshez, és beszélt valamit, fogalmam sem volt, hogy kicsoda. Se a jobb oldali, se a baloldali szomszédom nem tudta megmondani, hogy kicsoda. Nem nagyon emlékszem arra sem, hogy mit mondott, de tudom, hogy panaszkodott valamit, költői problémákról szólt, és aztán valahogy, hogy nem, azt hangoztatta, hogy köszöni a sorsnak, hogy legalább néhány napig kortársa lehetett József Attilának. Ez a dolog úgy megragadt bennem. Hát a szünetben Gyurcsó Pistát, néhai Gyurcsó Pistát kérdeztem, ki volt az ön? Hát nem tudott, megrökönyödve nézett rám, hát a Gálsanyi. Hát így most már ismerősebb volt, ugye, mert a verseit azt már azért olvastam, ismertem, de szemtől szembe akkor láttam először. Hát most fölteszem azt a kérdést. Én annak az alapján jelentkeztem erre a szerepre, hogy írtam a legutóbbi szemlébe egy ilyen portrévázlatot, de hát ezek után, az előadások után mondom, van-e értelme annak egyáltalán elmondani? Mikor úgyis megjelenik.
Döntsd el,
nem a hallgatóság, én minden, hát jó. Köszönjétek Fonót Zoltánnak, ő rá haragudjatok. Az 50-es, 60-as évek fordulóján új eszmei művészi szempontból egyaránt érettebb korszak kezdődött a csehszlovákiai magyar irodalomban. A fellendülés először a lírában mutatkozott, de később irodalmunk minden területére kiterjedt. Ma már nem kétséges, hogy az irodalmi élet fellendítésében jelentős szerepet vállaltak annak a költői csoportosulásnak tagjai, akik a Fiatal Szlovákiai Magyar Költők című antológiában hallatták először hangjukat. A később 8-ak antológiáként emlegetett kötet megjelenése erőteljes erjedési folyamatot indított meg. A fiatalok költői programja a különbözés, az előttük járó nemzedékek művészi gyakorlatának megkérdőjelezése, megtagadása volt. Ebben az irodalomnak nagy jelentőséget tulajdonító, alkotásra serkentő légkörben hamarosan újabb költők jelentkeztek, többnyire olyanok, akik már az 50-es évek folyamán közöltek verseket, de az antológia összeállítása idején még nem voltak eléggé érett verselők. Ezek közé tartozott Gál Sándor is, akit 4 évtizednyi irodalmi munkássága nyomán immár irodalmunk élvonalában tartunk számon, és ma egyike, bátran mondhatjuk, a legolvasottabb alkotóinknak. Különösen költészete, novellisztikája és közírói tevékenysége népszerű az olvasók körében, de gyermekíróként, műfordítóként és újabban esszéíróként is közismert. Eredményeinek jelentős része az egész magyar nyelvterületen kedvező visszhangra talált. Gál Sándor november 29-én tölti be 60. életévét. Ez az esemény alkalmas arra, hogy legalább vázlatosan felidézzük írói fejlődésének főbb állomásait. A vázlatosságot az életmű arányai kényszerítik ránk, a mintegy 30 eddig megjelent kötete nem csak sok műfajúságát, de termékenységét is bizonyítja. Ezt a teljesítményt csupán egy átgondolt alkotói program és az a teremtő nyugtalanság tette lehetővé, amelyel Gál Sándor a számára átélhető és megélhető valóságot szemléli. Költői, írói szándékait, művészi alapállását sokszor megfogalmazta. Pálya elemző önvallomásai is ismertek. Szülőföld vallomásai is bőven akadnak. Az egyik korai versében jellemezte meg azt a kötődést, amivel ehhez a tájhoz, a szülőtájhoz kapcsolódik. Idézem, már nem érzem, már tudom, mi köt ide. Nem csak vak vágyak, ősi ösztönök rabjaként vonzódom e megvert földre. Eddig az idézet. Pályája tehát az ösztönös költői megnyilvánulásoktól a művészi tudatosság szüntelenül munkáló fegyelméig ível, s legfőbb jellemzője, mozgató ereje, rendező elve a tágabb és szűkebb földhöz, az útnak indító közösséghez való ragaszkodás, a táji közösségi kötődés, a származás, az identitástudat, a nyelvi, nemzetiségi hovatartozás érzése. Gál Sándor szerencsés időszakban, de kedvezőtlen feltételek mellett kezdte pályáját. Alig valamivel később indult, mint a nyolcak legtöbbje, de költői kibontakozása lényegesen lassabban ment végbe. Az antológia fiataljai kevés kivétellel humán tagozatú középiskolát és irodalomszakos főiskolai stúdiumot végeztek, és már diákkorukban egy alkotó-alakító közösségben bontogathatták költői szárnyaikat. Gál Sándor mezőgazdasági szakembernek készült, s valóságos irodalmi autodidaktaként tette meg első lépéseit a költészet felé. Részben ez a magyarázata, ez magyarázza kimaradását az antológiából, ez az oka első versei kezdetlegességeinek fejlődése a csupán a 60-as évek elején vett határozottabb iránt. Élete egy szerencsés fordulata révén fővárosi újságíró lett, a pezsgő irodalmi élet a nyolcak fellépése körül kirobbanó viták jótékony lendületet adtak költői-írói kibontakozásának. Első verseskötete megjelenésétől, Arc nélküli szobrok 1964, az irodalmi közvélemény a nyolcak legjobbjai Tőzsér, Cselényi, Nagy együtt emlegette. Valóban sok hasonló vonás fűzi az említettekhez, mindenek előtt az útnak indító élmény és valóságanyag, a paraszti szegénység körülményei hasonlók, de költészetük forrásvidéke, a verseikből kirajzolódó lírai hős is számos rokon vonást mutat. A gyermekfejjel megélt háború, az üldöztetések, a falun felnövekvő, majd onnét kiszakadni kényszerülő, az értelmiségi pálya felé sodródó nemzetiségi ifjú attitűdje, és így tovább. Gál költői alkotómódszerét kezdetben az ösztönönség jellemezte. Hangvétele gyakran volt romantikus, érzelgős, néha hamis pátosztól csengő. A pályakezdés a jellemző fogyatékosságig sokáig elkísérték. Leginkább a túlbeszélés, az erőltetett bölcselkedés többnyire ömlesztve adta elő mondani valóit, minden oldalról körüljárva témáját, ezzel mintegy felerősítve az amúgy is nyilvánvaló epikai ihletést. Versei ugyanis általában elbeszélhető élményfolyamathoz, felidézhető cselekedethez, leírható tájhoz kötődnek. Ez a sajátossága későbbi költészetének is jellemzője maradt, amikor már megtalálta a temperamentumának és mondani valóinak egyaránt megfelelő versbeszédet. Soron következő köteteiben napi egyenlőség, szabadvonulás érik meg ez a változás, különösen az utóbb említett kötet záró ciklusában. Ekkor tér át, most már kizárólagos érvénnyel, a szabad, illetve a szabadsorú versre, elhagyja a központozást, a nagybetűket, stb. A külső kötöttségek helyett belső gondolati és ritmikai kötődések tagolják a verset. Ha nem is lesz teljesen hűtlen a kötött versformákhoz, ezentúl csupán elvétve szórványosan alkalmazza őket. A megtalált forma egyenletessé tette költői fejlődését, a kőlapok 1973 és a tisztább havakra 1976 fokozatosan elmélyülő, kiegyensúlyozott költői teljesítményt tükröznek. Költői lehetőségeinek csúcsára azonban a Folyó című kötetében ért fel először 1978-ban. Korábban is voltak kiugró teljesítményei, például a Napi Egyenlőség, Mentedló, Az utcán, Kőlapok, A teljesidő ünnepe, Márványlapbazárt, Nemzedék, stb. De a kötet egészének teljesítménye ebben vált először egyenletessé, a költői beérkezés tanúsítóvá. Ebben a kötetben szinte nincs gyenge pont, a mintegy 40 kisebb-nagyobb költemény eszmei, művészi és tematikai egysége révén egyetlen versfolyamként hat, az egyetlen tömbből kifaragott sokábrájú domborúmi benyomását kelti. Meghatározó témája a nemzetiségi lét és a vele kapcsolatos élet és sorskérdések, az egyéni és közösségi boldogulás és felelősségérzet problémája. A helyenként borulátó hangvételű kötet végső kicsengése, a jövőbe vetett hit töretlensége, az emberi értékek, életforma eszmények megőrzésének költői felelőssége. Mindezek változó mértékben Gál egész költészetére jellemzőek. Ez derül ki az új Atlantis címen megjelent, az egész életműre kiterjedő válogatásából is. Együtt egymást erősítve olvashatók benne Gál legjobb írásai, A folyó, Lovak, Távolodók, Jelentés az időnek, A folyónál, stb. A 80-as évek lirai termését az Éden és Golgota között című kötet őrzi, versanyaga a költő meditatív hajlamainak, a lét alapvető kérdése iránti vonzalmának megerősödését tükrözi. Lehetséges, hogy ezzel a mozzanattal a lírai alkotóműhely újabb átrendeződési folyamata vette kezdetét. Ezt bizonyítják és erősítik az elmúlt másfél évtized sorjázó kötetei is. Az említetteken kívül Egyetlen idő, Európa vadonában egy mi válogatás, A kettényílt napkorong, A következő halál, stb. Melyek versanyagán már alig észlelhető az ihlető források nyoma, a kezdeti hatások Adi, József Attila, Kassák, Nagy László, a cseh, holland, Holub, Siktan, Sotola és mások bélyege már lényegileg asszimilálva egy szuverén költői műhely jellemző vonásait erősíti. Gál Sándor sokoldalúságát bizonyítja, hogy egyre mélyülő bölcseleti hajlamai az élet alapvető kérdései meditáló költészete mellett adekvát hangon és színvonalon tud szólni az olvasók legifjabb korosztályaihoz is. A nagy sikerű csikótánc, a héterdő frappáns, hangulatos, gondosan kimunkált verseiben, a mese a hétpettyes házikóról vidám és fordulatos történéseiben haszonnal gyönyörködhetnek a legfiatalabb olvasóink. Ezt a célt szolgálja nem kisebb sikerrel a Szürke Ló című mesejáték is, amelyben kirándulást tesz a dramaturgia világába. A költészethez hasonló jelentőséggel bír Gár Sándor munkásságában a szép próza, főként a novellisztika. Aránylag későn, 1962-ben közölte Hét az első már novellának minősíthető írását, Sárház címe. Az önéletrajzi vonatkozású történetben a 14 éves gyerek emlékképe idézik fel egy szegény parasztcsalád házépítési gyötrelmeit. Idézem, itt van az utca, amelyben lakom, ez is együtt nőtt fel az emberekkel, akik építették, ők is annyit nyomorogtak, mint anyánkkal én, de felnőtt a házunk, és egy egész utca nőtt fel a házunk mellé. Építettünk mi is, dolgoztunk, együtt nőttünk a nehéz sárfalakkal, mert nálunk az emberek sárból építik házaikat, mint a fecskék. Eddig az idézet. Az életképszerű, humorba ágyazott keserűséggel írt történet kedvező visszhangja nyomán egyre gyakrabban folyamodott ehhez a műformához. Többnyire a lineáris novella építkezést kultiválja énforma előadásban, egy sajátos szubjektumot rendszerint saját különös és stilizált partikuláris énjét állítva a történés középpontjába, hogy a vele történtek leírásában fejtse ki a megélt valóság egy-egy mozzanatát. Hősei a 60-as évek magyar novellisztikájának kallódó hőseivel mutatnak rokonságot, akiknek érzelmi életét a szex mindenhatósága tölti ki, elomló, mindig vesztes, önmaguktól és környező valóságtól egyaránt elidegenedő hősei, többnyire szlovákiai magyar értelmiségek, akik boldogságukat és boldogulásukat keresve különös, sokszor reménytelennek látszó helyzetbe kerülnek. Első novella gyűjteményét Nem voltam szent, elismerő, bár bizonyos fogyatékosságokat is hangoztató kritikai visszhang kísérte, amely további alkotásra és fokozott műgondra sarkalta az írót. További kötetei Múmia főben első osztályú magány arról tanúskodnak, hogy Gál Sándor egyre biztosabban mozog a kispróba igényes világában, erejét és jellemző sajátosságait, prózaírói erényeit a Kavicshegyek című válogatás tükrözi a legmarkánsabban, amely másfél évtized novellisztikájára támaszkodik. Benne olvashatók legjobb novellái: Kavicshegyek, Múmia a fűben, Csukák vonulása, Visszafelé, Első osztályú magány, A király, Káin, Családi krónika, és így tovább. Azt demonstrálva, hogy a prózaíró morális és művészi üzenete, társadalmi elkötelezettsége összhangban áll a lírikus világával és teljesítményével. Kiemelkedő novellái nyomán az olvasói és szakmai közvélemény a hazai magyar novellisztika élvonalába emelte az írót, Duba Gyula, Dobos László, Rácz Orivér társaságába. Különösen a Fekete Ménes című kötete megjelenése után vált népszerű novellistává. Ebben a kötetben új műfaj jelenik meg Gál prózájában, amely leginkább a tényirodalom műformái közé sorolható. A Tábori lapok, a dokumentumpróza remek példánya, ugyancsak a valósághoz való vonzódását bizonyítja a Mesét mondok valóságot címen megjelent Falurajz, amelyben faluja Búcs történetének, életvitelének, szokás és hiedelem világának különböző rétegeibe bocsátja az emlékezés szondáit, és a felszínre hozott ismereteket a szép próza eszközeivel formálja egy lelkes lokálpatrióta vallomásává. A fent elmondottak alapján méltán tarthatjuk Gál Sándort a riportnovella, Családi krónika például, a dokumentumpróza, a Tábori lapok, a szociográfia életésű Falurajz, Mesét mondok valóságot, általában a tényirodalmi közírásunk egyik legjobb művelőjének. A Mélyutak című 1985-ben megjelent riport könyvében az oknyomozó módszerrel bővíti eszköztárát. Riporteri figyelmét a dél-szlovákiai magyar parasság történetére, kényszerű átlényegülésére koncentrálja. A mához vezető út a közelmúlt és félmúlt eseményei foglalkoztatják. Könyvének három ciklusában a szövetkezeti mozgalom úttörőivel, változni és változtatni címen, a magyar iskolaügy újjászületésének megindítóival, emberségből példát, készít riportokat, s végül egy sajátos tájegység a Csereháti dombság településeinek rövid történetét, tegnapi és mai gondjait, kulturális életének korabeli állapotát veszi számba. Szemlélete, tárgyát megközelítő és elemző módszere, kérdéskultúrája talán vitatható, sőt virálható, de munkájának jelentősége vitathatatlan. Könyve a szlovákiai magyarság leginkább számottevő rétegének a falun élők életkörülményeinek megismerését szolgálja, és jelentősen hozzájárul nemzetiségi önismeretünk és öntudatunk fejlődéséhez. Riportjaiban szigorúan ragaszkodik a tényekhez, de igyekszik azokat beágyazni megfigyeléseibe, kommentárjaiba, reflexióiba, s főként történelmi, földrajzi, etnikai kiegészítéseibe, így a tudósítás az elbeszélés felé tágítja a riport határait. Ömlesztve alkalmazza a kérdő, eset és esemény leíró módszert, beszélgetések folyamán a riportalany egész élete feltárul, mint egy történelembe ágyazott életrajzá kerekedik. Ezt a feltáruló, általában közösségi érvényű életrajzot dúsítja fel az író az etnikumra, a helyi folklórra, a flórára, faunára vonatkozó megjegyzéseivel. Gál riporteri rutinjának, írói adottságainak köszönhetően többnyire izgalmas olvasmánnyal szolgál. A gazdag valóságanyag ellenére is sikerül elkerülnie a zsúfoltságot, a tényközlés szárasságát. A Csereháti krónika című fejezetben úgy mutatja be egy sajátos tájegység és lakóinak jelenlét és közelmúltját, hogy nemzetiségi közösségünk egészére vonatkozó tanulsággal is szolgál. Így hozzájárul önismeretünk és öntudatunk gazdagodásához, Ezek a tendenciák és alkotó erények fokozott hangsúlyt kapnak az Ahol élünk 1989-ben a bársonyos forradalom előestéjén megjelenő oknyomozó riportjaiból és szociográfikus életési tanulmányaiból válogató kötetében. Gál Sándor azon kevesek közé tartozik, akik 1989 után nem csökkent alkotói lendületük, azzal zárhatjuk pályakép vázlatunkat, hogy a közelgő 60. születésnapja alkalmából erőt és egészséget kívánunk Gál Sándornak megkezdett munkái befejezéséhez és további tervei megvalósításához, úgy legyen. Köszönöm.
Szeberényi Zoltán barátom rácápolt a saját aggájaira, és bebizonyította, hogy a jó szemüveg mindig sajátos törésszögben közvetíti a külsőt. Tanulmánya az előtt elhangzottakhoz viszonyítva is képes volt sok új szempontot felvetni Gál Sándor műveit illetően. Köszönöm az érdekes előadását.